Máris kulcsfontosságú szakaszához ért a Konferencia Liga csoportköre. De vajon mire lesz jó Genkben az FTC? Mennyire hiányzik majd Varga Barnabás? Összeáll végre Stankovicsék védelme? Ez itt a Sportcast. Azonnal kibeszéljük. Csütörtök este már a csoportkör harmadik fordulójával folytatódik az Európa Konferencia Liga 2023-24-es kiírása a csoportkörben a Ferencvárossal, és talán későbbi továbbítás szempontjából egy igen fontos körhöz érkezünk már most. A Ferencváros ellenfele idegenben a belga Genk lesz, az előző idény belga bajnokságának második helyezettje, ebben az évadban viszont, mintha egy kicsit botladozna. Köszöntöm az Index Sportcast stúdiójában Miskolci Istvánt, a büntető.com szerzőjét.
Sziasztok!
Illetve Budai Lászlót, a csakfoci.hu szakújságíróját. Szia!
Sziasztok!
Hogy látjátok rögtön így felvezetésképpen, hogy melyik csapat lehet itt a párharc esélyese, és aztán utána majd itt egy jó 30 percben, 40 percben kifejtjük, hogy miért látjátok így, ahogy. Laci?
Hát szerintem, hogyha nemzetközi szinten nézzük, akkor talán mindenki azt gondolja, hogy a Genk az esélyes. Az esélyesebb csapat, ugye ilyenkor sokszor szokták mondani a Transfermarkt értékeket, nyilván nem is abból kell elsősorban kiindulni. Hogyha azt nézzük, hogy a Fiorentinával mit játszott a két csapat, akkor ugye nem nagyon tudunk okosabbak lenni, mert mind a ketten 2-2-t játszottak. Úgyhogy az érdekes lesz, nyilván a Genk ugye azt hazai pályán játszott a Fradi idegenben, úgyhogy a Fradinak nehezebb dolga volt, pedig ugye 2-0-ra vezetett is. Talán a Genket mondják esélyesebbnek, külföldi lapok is, külföldön is, de a Fradi nagyon sokszor megmutatta már, hogy tud meglepetést okozni, és talán már azt is mondhatjuk, hogy nem is lenne meglepetés, hogyha itt is egy győzelmet érne el. Az más kérdés, hogy mennyire fogja majd érinteni őket Varga Barnabás hiány, aki ugye most már biztos, hogy nem játszhat és el sem utazik a csapattal, de gondolom erre majd visszatérünk.
Én is azt gondolom, hogy ez egy elég éles és erős párharc lesz. A belgiumi mérkőzésen talán egy picit esélyesebbek a belgák, illetve hát igen, a nemzetközi megítélés alapján valószínűleg a belga focit ugye előrébb soroljuk pillanatnyilag, legalábbis a bajnokságot, mint a magyar bajnokságot, és ezek alapján tarthatjuk esélyesebbnek a Henket, viszont például ugye a magyar futballnak a zászlósajója a Ferencváros mostrában, azért ezek Henkről nem mondható el, de hát ez nem a legnagyobb belga klub semmilyen szempontból, de az erősek közé tartozik, és igen, hát szeretnének nyilván tovább jutni ebből a csoportból. Nekik is egyébként sokkal merészebb terveik voltak az év elején, ők is szerettek volna a Bajnokok Ligájába bejutni, ezüstérmesként indulhattak a selejtezőben, de ők is elég drámai körülmények között elbuktak az elején. Úgyhogy voltak éppen ebből a szempontból mindkét csapat csalódott, de szeretne a konferenciában mind a kettő tovább lépni, és igen, hát ugye a tavaly döntős Fiorentina mellett a csoportban ez a két csapat pályázik még a leginkább esélyekkel a továbbjutásra, úgyhogy a továbblépés szempontjából is nagyon fontos lesz mind a belga, mind a magyarországi mérkőzés.
Lehet azt mondani egy hatkörös sorozatnak a harmadik állomásánál, hogy kulcsmeccs a továbbjutás szempontjából? Oké, mindkét csapat 4 ponttal ott áll az első és a második helyen, és a Fiorentina esélyesként lép majd pályára a Csukaröcski ellen, de hát akkor is még most érkezünk féltávhoz.
Ez érdekessége szerintem a csoportköröknek az európai sorozatokban, hogy ugye a harmadik, negyedik fordulót ezt egymás ellen játsszák. Tehát két csapat játszik oda-vissza gyakorlatilag, és ebből a szempontból aztán sokszor nagy jelentősége van ezeknek az összecsapásoknak, mert hogy mivel csak két hét telik el majd a következő meccsig, ezért befolyásolhatja az ottani hozzáállását is a csapatoknak az, hogy mi történik most. És főleg éles a helyzet ilyen esetekben, amikor mondjuk a második helyre appelláló két csapat csap össze ezeken a meccseken. Úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen sorsdöntőnek nevezhető már akár ez a harmadik összecsapás is, bár nyilván utána még bármi történhet, de a kiinduló helyzeteket meghatározza a második felére a csoportkörnek.
Jól érzem, hogy burkoltan a csoport első helyét a Fiorentinának oda is adnád?
Egyébként nem. Tehát, hogy amit láttunk a Fiorentinától a Konferencia Ligában idén eddig, az alapján ők nem feltétlen nyerik meg a csoportot, meg lehet, hogy nem is ragaszkodnak ők igazából a csoport elsőségért, vagy a Konferencia Ligához. Nyilván az olasz bajnokságban, hogy a négy közé keveredjenek, valahogy az nekik sokkal fontosabb lenne, hiszen a Bajnokok Ligája azért lényegesen nagyobb bevételeket jelent. De azért, hogyha a csapatok erősségét nézzük, akkor nyilván egy topligás klub az erősebb ezeknél a feltétársaknál.
Talán akkor sorsdöntőbb lenne ez a mérkőzés, főleg az első a két Fradi Genk közül, hogyha Fiorentina mind a két csapatot megverte volna, és egyértelmű lenne, hogy a második helyért harcol ez a két csapat, akkor mondhatjuk azt, hogy a Fiorentina oda-vissza megveri mind a két csapatot, és akkor egyértelmű, hogy a második helyért megy ez a két együttes, Csukaricskit ugye mind a ketten verték. Így, hogy ugye mind a két meccs 2-2 lett, a Genk Fiorentina és a Fiorentina Fradi is, így szerintem a Fiorentinának is van félnivalója, és emiatt talán pont, hogy csúszni fog ez a sorsdöntőnek kalkulált meccs, talán még a Fradi Fiorentina meccsig, vagy a második Fradinak a második Genk elleni meccseig biztosan.
Nézzünk egy kicsit jobban szét a Genk házatáján. István, mit érdemes nekünk tudni erről a mostani Genkről, azon kívül, hogy 2 éve bajnok volt, tavaly még ezüstérmes, idén meg olyan, mintha a tipmixezők álma lenne, az X-eket kell pakolni. De nyilván nem ezért csinálják.
Igen, igen. Hát azt talán már említettem, hogy nem tartozik a legnagyobb belga klubokhoz, legalábbis a hagyományok alapján. Ott is van egy hármas, amiben azért nincsen benne a Henk. Viszont hát főleg a 2000-es években nagyon megerősödött. Hát főként az utánpótlás nevelése az, ami híres, nem csak a saját nevelésű játékosok is, de ugye biztos sokan hallottak már De Bruyne-ről vagy Courtois-ról, aki Henkből indult, de a belga válogatottnak még további jelentős játékosai is, hanem hogy a fiatalok, tehetséges fiatalokat igyekeznek felfedezni a világ minden tájáról, kiépítettek már egy ilyen megfigyelő rendszert, és jelentős összegekért szereznek meg fiatalokat, akiket aztán még nagyobb összegekért adnak tovább, erre állt rá már gyakorlatilag a teljes belga labdarúgás, legalábbis a klublabdarúgás, és a Henk is leginkább ebben ügyes, és ebből ugyanakkor igyekeznek ugye eredményeket is produkálni, hiszen az akkor lehet jó áron eladni a játékosokat, hogyha jók az eredmények. És igen, bajnoki címek is kinéznek, tavaly is volt egy ezüstérem, bár nagyon sokáig vezettek, tehát hogy az lehet, hogy egy kicsit csalódás lett a végére, hogy csak ezüst lett belőle.
Utolsó percig,
igen, 94. percben esett az Antwerpen meccsén egy olyan gól, ami aztán elvette előlük az aranyérmet. És így futottak neki ennek a szezonnak, és a BS lejtezőnek, ahol nyilván anyagiak szempontjából is nagyon fontos lett volna bejutni a csoportkörbe, de azt elbukták, így megint el kellett adni a legjobb játékosokat, egyébként Mike Trezort, aki 24 gólpasszig jutott tavaly, de egészen elképesztő fontos láncszeme volt a csapatnak. Úgyhogy megint gyengültek egy kicsit, megint vannak új fiatalok a csapatban, van egy-két régebb óta meglévő játékos, és hát így aztán a szezon eleje kicsit viharvert lett, és becsúszott nagyon sok olyan döntetlen, amit nem terveztek kisebb csapatok ellen, viszont azért az figyelmeztető, hogy az utóbbi hetekben már elég konstans és jó teljesítmény nyújt a csapat, úgyhogy most kezdenek visszatalálni a jobb formájukhoz, azt hiszem.
Végre nyertek egy meccset hazai pályán is, hogy az acélosságot itt hangsúlyozzuk. Lehet, igen, hogy rögtön folytatnák is ezt a sorozatot.
Igen, nem is akárhogy, de hát most kiszakadt azért az a gólzsák, és 4-0-ra verték meg a Mehelent, ami mondjuk persze egy kis csapatnak számít Belgiumban, de azért nem a leggyengébb közé tartozik.
Ha jól emlékszem, most alulról a negyedikek a tabellán, úgyhogy ez azért nem a...
Igen, és ezzel jött fel a Henk a fölülről a negyedik helyre egyébként, de hát, hogy nincsenek még legelől, de a formájuk az kifejezetten egyre erősebb. És hát igen, ezt láthattuk a konferencia ligában is, hogy ott is végül is ez a Fiorentina ellen döntetlen, ami egy kicsit egyébként pekes is volt, tehát nekik is benne volt akár csak a Fradinak akár a győzelem lehetősége is, illetve a Csukaricski elleni győzelem, azok elég erős alapot jelentenek arra, hogy voltak éppen magabiztosan várossák a Fradi meccseket is.
Igen, hát a utolsó másodpercben rúgott egy kapufát a Genk a Fiorentina ellen, tehát ott például úgy nem sikerült legyőzniük az olaszokat, ugye a Fradi ellen pedig pont a Fiorentina jött vissza az utolsó percben, tehát hogyha ezt nézzük, akkor még inkább a másik csapatnak állt az ászló azokon a találkozókon, és inkább a Fiorentina örülhetett az X-nek végül is, úgyhogy ez is érdekes. Talán a Fiorentina is majd egy picit óvatosabb lesz ezekkel a csapatokkal, meg lehet, hogy az olaszok is majd nagyon nézni fogják ezt a találkozót, hogy végül is miért is számíthatnak ettől a két csapattól.
Említetted István a kulcsfigurákat, ugye azért a Genk kapcsán nekünk jó 10 évvel ezelőttről rémlik egyfelől mondjuk Thibaut Courtois, másfelől Kevin De Bruyne, harmadrészről pedig azért így döbbenetes az ember számára, hogy egy 1988-ban alapított belga csapatnak mennyi magyar kötődése van. Ugye 4 légiósunk is volt ott, akik egész sikeres korszakokat töltöttek
egyébként
el.
Egyébként több is volt, tehát hogy voltak még olyan játékosok, akik aztán a bajnoki csapatoknak nem voltak a tagjai, de 4 bajnokok is lettek Henkben. Igen, Brockhauser István például, ugye egy mai napig legenda Henkben, ő volt az első bajnok csapatnak a kapusa, alapkapusa, aztán igen, hát emlegettük Courtois-t, ugye Courtois mögé igazolták le Köteles Lászlót, és amikor Courtois továbbált, akkor például a bajnokok ligájában már Köteles védett, illetve akkoriban voltak középpályok, ilyen Bröjne, aki mellett Tőzsér Dániel játszott, Horváth Ferenc volt a csatársorokban egy-egy meccsen, ő azért nem volt annyira alapember, de ő is azért több gólt szerzett abban a csapatban, úgyhogy igen, a legendás aranykorszakokban is voltak magyar játékosai ennek a klubnak.
Csak egy pillanatra megemlítve, Horváth Ferenc például nosztalgiázott a Nemzeti Sportnak a héten, és azt mondta, hogy hát neki itthon még nem volt internete, amikor jött a Genk megkeresése, és már amikor kiért Belgiumba, akkor tudta meg, hogy az előző idény góllövő listájának első és második helyezettje mellé vitték őt csatárnak, de hát vállalta örömmel a kihívást, és egyébként ollózott is egy idény góljának választott találatot. Úgyhogy ezek se olyan rossz sztorik. A 90-es évek mennyire közel van, és mégis milyen távol.
Telefon mondjuk megerre szeret volna, hogy ha internet nem is volt, de hogy milyen lesz a konkurencia, de igen, érdekes volt egyébként, én is olvastam.
Hát jó, hát hogyha átugorta volna, amikor a Ferencváros Újpest ellentétet, akkor Fazekas Lászlónak simán lehetett volna telefonálni, hogy nagyon szépen tisztában és képben lett volna valószínűleg a belga erőviszonyokkal. Ennyit az egyik sztoriról, a másik pedig, és akkor utána a nemzeti sportnak az idézését befejezem, Brockhauser István például VIP vendégként ott lesz elvileg a holnapi találkozón. Jó kérdés, hogy kinek szurkol. Szóba hoztam azért Courtois-t és De Bruyne-t. Hol vannak a hasonló klasszisok? Vannak-e ebben ilyen klasszis palánták, vagy az ott egy nagyon jól kifutott időszak volt a Genk szempontjából?
Vannak, folyamatosan vannak náluk tehetségek. Most is vannak. Hát, hogy Courtois vagy De Bruyne szintjéig fel tudnak-e nőni, hát azért az nehéz kérdés, mert az tényleg azért a futball krémje. De például a kapus poszton most is van egy nagyon tehetséges saját nevelésű kapusuk, Van der Voort. És egyébként mögötte már van egy újabb utánpótlás kapusuk. Van der Voortot már el is adták a Lipcsének 10 millió euróért, de majd csak nyáron, jövő nyáron csatlakozik a Bundesligához. Úgyhogy lehet egyébként majd Gulácsinak az utódja, aki tényleg egy ilyen, hát egy ilyen tipikus modernkori kapuslábbal nagyon higgadtan és jól tud játszani, nem csak a kispasszos hátsó labdakihozatalokban vesz részt, hanem hosszú indításai is egész pontosak, ugyanakkor pedig a védési statisztikája is elég jók. Úgyhogy ő tényleg a belga labdarúgás egyik nagy reménység. A BL-ben a legfiatalabb kapus volt például valaha. Őt mindenképpen az utánpótlásból érdemes kiemelni, illetve hát a közép pályájukon egy kicsit előrébb van egy marokkói tehetségük, Bilal Ekhanous, aki saját nevelés, tehát hogy belgiumi születésű, de már utánpótlás korában a marokkói válogatotthoz csatlakozott. 19 éves, és ő alakította ki jelenleg a legtöbb helyzetet a belga bajnokságban, de 19 évesen már abszolút a belga bajnokság egyik legjobbja, és hát ő belőtt is valószínűleg nagyon szép jövő áll. Szereztek egy gánai szélsőt, Bonsubájt, aki egyelőre csak Norvégiában döntött meg mindenféle cselezési rekordokat, most Belgiumban is elég jók ezek a statisztikái. Volt ugyan már két piros lapja, de hát ha ő kap helyet a kezdőben, akkor lehet, hogy most nem. Lehet, hogy ez túl fontos meccs, ahhoz inkább a bajnokikra tartogatják. De ilyen kockázatot is jelent egyelőre a játszatás, ő még csak 18 éves, és van egy belga balszélsőjük, Luka Ojen, ő azért inkább csak csere szokott lenni, ő is utánpótlás válogatott, de hát, hogy bőven van saját nevelésű tehetség a csapatban, akiből lehet nagy sztár.
Amikor különböző mérkőzéseket szoktunk itt beharangozni a Sportkezben, akkor meg szoktam kérni arra a vendégeket, hogy ne Transfermarkt alapon akarjunk mi itt összehasonlítani. Mert hogy oké, 128 millióra becsülik a Genket, 48-ra a Fradit, akkor leírhatnánk azt, hogy hát azért van egy 2,5-szeres különbség, az nehéz átugrani. De hogy látjátok, posztok tekintetében, ha mondjuk a két csapatból kéne egy álomcsapatot csinálni, és nem szóltam direkt előre, hogy azért így meglegyen a pillanatvarázsa, akkor hogy nézne ki a vegyes álomcsapat? Be tudnátok-e tenni több posztra Ferencvárosit?
Hát szerintem vannak, az biztos, hogy vannak olyan kiemelkedő játékosok a Fradiban, akik megállnák a helyét a Genkben is. Most azt talán tegyük félre egy kicsit, hogy mennyire tudnak majd játszani. Ugye pont sérüléssel is bajlódik egy-kettő, ugye az egyik nyilván Varga Barnabás, aki ugye biztosan nem játszhat. A másik Christopher Zakariasen, aki igazából minden meccsén jól játszik, és kihagyhatatlan a csapatból, több poszton is lehet használni, ugye középen is támadó középpályásként. Szélsőként is jól játszik, védekezni is mindig visszafut, úgyhogy szerintem ő is mindenképp ott lehetne. Ugye az ő játéka is valamennyire kérdéses lehet, mert most nem volt a keretben a Diós Győr ellen. Ramirez is talán egy olyan játékos, aki ott a bal hátvéd poszton beférne a Genkbe, és már csak azért is mondom, mert a Genk most a Csukaricski elleni összefoglalójukat megnéztem, és ott a szerb csapatnak szinte csak abból volt helyzete, hogy belőtték a szélső védő mögé a labdát. Ez jobb és bal oldalon is egyaránt meg volt, nem csak a bal back mögé, a jobb back mögé is. Úgyhogy ezért is mondom. De szerintem, aki még kiemelkedő a Fradiból, az Abu Fani és Makrecki is. Abu Fani, ők ketten ugye most érkeztek nemrég, ők szerintem a két top igazolás, nyilván Varga Barna mellett, de mondjuk a külföldiek közül abszolút, pedig nagyon sok játékos érkezett a Fradiba. Abu Fani ugye rengeteg gólpasszt ad, nagyon melós, nehezen elnyomható játékos, szintén tud védekezni és támadni is. Makrecki is pedig egy olyan Jolly Joker, aki szinte tényleg minden csapatban jól jön, hogyha van egy ilyen játékosod. Talán régen pont a Botka Endre volt ilyen, akit a védelem bármelyik posztjára beraktak. Most a Makrecki is játszott már ugye jobb hátvédet, szűrőt, most a Diós Győr ellen meg konkrétan szélső volt az Akariasen.
Hát, ha jól emlékszem, amikor őt a Fradi bejelentette, akkor még középpályásként.
Igen, ugye ő hatosként jött elvileg, ilyen szűrő szerepkörbe. Aztán mivel nem maradt nagyon jobb hátvéd, mert akkor még a Wingo nem annyira játszott, a Botka Endre sérült volt, azért berakták jobb hátvédnek, ami teljesen nyilván nem volt neki ismeretlen, és szerintem ott is kimagasló volt az NBA-ből, és ugye most meg jobb szélsőnek is láthattuk, úgyhogy őt igazából szinte úgy tűnik, hogy bárki hiányzik, vagy sérült, azt oda be lehet dobni. Úgyhogy én őket mindenképp kiemelném, meg nyilván Dibusz Dénest is kapusként. Most úgyis a kapusokat nagyon dicsérte, de láttam, hogy ő is a pontrugásoknál most volt egy-két olyan bakja, ami mondjuk talán nem mindig fér bele, de Dénes is egy kiemelkedő játékos a Fradiban. Hogyha ezt nézzük, hogy ki a csapatból, aki szinte minden meccsen hoz egy top szintet, akkor én őket lőném be.
Nekem is Ramirez ugrott be egyébként elsőként, nem csak azért, mert egy tényleg remekül játszik a Fradiban is, hanem mert az valóban talán az egyik gyenge pontja a Henknek az a balhátvédposzt. Egy mexikói és egy kongói játékos szokta váltogatni egymást, és nem annyira megbízhatóak, mint a jobb hátvédjük, hogyha éppen egészséges Daniel Muñoz, ő egy kolumbiai válogatott, nemrég épült fel, de hát, hogy valószínűleg a Fradi ellen azért már kezdő lesz. Ő azért stabilabb, hogyha egészséges, és amit mondott Laci egyébként, hogy a szélső hátvédek nagyon sokat futnak föl, de hát, hogy ez velejárója a Henk játékának, és ott nyilván akkor ott a legsebezhetőbb a védelem is, hogyha azt meg tudja kontrázni az ellenfél. De a bal oldalon ott tényleg egy kicsit bizonytalanabb a Henknek a helyzet, hogy Ramirez oda biztos beférne. Aztán még a kapusnál én szerintem Van der Voort azért ő tényleg az egyik legtehetségesebb fiatal kapus.
Rossz meccset néztem biztos, amikor hibázott.
Lehet, a Fiorentina ellen volt egy nagyon csúnya hibája. Zuhogott az eső, és kiejtett a kesztyűjéből egy labdát. Igen, az például nagyon csúnya volt. De őt az igazság, hogy bármilyen fájó is, de én még Dibusz elé tenném most jelen pillanatban. Makrecki vagy Christiansen egyébként oda a jobb szélre szintén, hát attól függ megint csak, hogy a Henk hogy áll föl, mert Pencil játszik ugye náluk, akiről talán majd fogunk még beszélni. Ő neki azért elég stabil a helye, ő ugye a Fradiba is beférne, de a másik, ő szokott jobb meg bal szélen is játszani, és hogyha tegyük fel, hogy a bal szélre tesszük, akkor a jobb szélre Christiansent vagy Makreckit biztos, hogy oda tehetnénk. De hogy van több Fradi játékos is, aki szerintem bőven beférne a Henki keretbe.
Pencil, aki 2018-ig volt a Fradi játékosa, nem annyira szép körülmények között távozott, sőt, most pedig, hát egyfelől azért, ahogyan olvastam a nyilatkozatait, pozitívan nosztalgiázik a Fradiról, de ugyanakkor azért ott van az a határozott kijelentés mögötte, hogy hát ő szeretne, nagyon szeretne győzni a Ferencváros ellen, és ő azt is érzi, hogy ez a Genk ez bőven képes rá.
Igen, nagyon magabiztos volt, ugye azt nyilatkozta Belgiumban, hogy igazából ez a Genken múlik ez a meccs, tehát hogyha ők jól játszanak, és ők azt a teljesítményt nyújtják, amit szerinte képes ez a csapat, akkor ez a győzelem, ez rajtuk múlik. Tehát ugye a Fradinak ebből a szempontból, mintha nem is lenne beleszólása, és hogy annyira támadóan és annyira aktívan kell játszaniuk, mint ahogy a Mehelen ellen is tették, és hogy itt a vendégeknek semmi keresni valójuk se legyen, ezt kell, hogy megmutassák. Ez volt az egyik picit talán erősebb nyilatkozata, még hogyha tényleg volt is egy ilyen pozitív nosztalgia érzése is, a másik meg, hogy nem felejtette el azt az év gólját, amit ugye ő szerzett a Videóton ellen, és az amiért járó trófeát állítása szerint ő nem kapta meg anno, és üzent így a Fradi vezetőknek, Hajnal Tamásnak, aki egyébként a csapatársa volt, tehát nyilván ott volt egy jó kapcsolat, hogy a díjat azt ne felejtsék majd otthon, hanem vigyék magukkal, hogyha már annó nem adták oda neki. Úgyhogy ez a két picit ilyen, nyilván ilyen vicces szurkapiszka, vagy magabiztos határozott nyilatkozat azt mondhatja, hogy ő biztos, hogy erre a meccsre nagyon készül. Tehát szerintem nem ugyanolyan találkozó lesz neki, mint sok más, és nyilván ehhez még hozzájárul az is, hogy azért csúnya volt ott az elválás mindkét fél részéről, talán mondhatjuk ezt.
Ugye ott volt is talán Orosz Pálnak egy kifakadása, hogy itt a végén már nem is az számít, hogy ki milyen pénzösszeget tesz le az asztalra, hanem hogy ezt a Ferencvárosa senki se teheti meg. Ugye alapvetően arról volt szó, hogy ha jól emlékszem, akkor ő kölcsönben szerepelt a Ferencvárosnál, opciós joggal, majd egyszer csak a semmiből a belgák bejelentették a szerződtetését, amire ide haza azt mondta Orosz Pál meg a Ferencváros, hogy állj, szünet, ez nem létezik, hogy megtörtént, mert itt van a papír a kezünkben, hogy nekünk még mit tudom én, két hetünk van jelezni, hogy élünk ezzel az opciós joggal, és ennek ellenére érkezett ő meg Belgiumban. Belgiumban el tudjátok-e képzelni azt, hogy a Ferencvárosban legyen emiatt valami revans érzés, Kubatov Gábor mondjuk úgy a maga csendes gyilkos stílusába beszélgessen Stankovicsa, hogy egy picit jobban kéne tüzelni az öltözőt, Orosz Pál a kevésbé csendes gyilkos stílusában hasonló üzenetet küldjön esetleg az öltöző irányába, vagy ez már egy annyira régi sztori, hogy ebből azért nem kell itt nagy parazsat látni.
Hát én azt gondolom, hogy a ferencvárosi vezetők meg játékosok is profibak annál, hogy ilyen személyes ügyet csináljanak ebből a dologból.
Ez akkor csak szurkolóként lehet.
A szurkolóknak valószínűleg igen, így így lehet, hogy majd nem lesz a kedvencük a visszavágón a Pencil, de inkább azért fognak a Ferencvárosnál figyelni Pencilra, meg azért jó, hogy beszélünk róla, mert hogy tényleg ő most a legfontosabb támadója ennek a Henknek, és a legjobb támadója, a legveszélyesebb. A gyors támadásoknál is sokszor őt keresik leginkább, ő indítja meg cseleivel vagy passzaival az akciókat, úgyhogy ő lett a legfontosabb játékos. Nem rögtön a Belgium beigazolása után kellett telnie pár évnek, és ahogy említettük, Henk is mindig eladja a legjobb játékosait, és most megint a tavalyi már említett Trezorinon is túladtak, például is így Pencére szárt ez a vezérszerep, amit egyébként eddig egész jól be is teljesít, úgyhogy figyelni kell rá majd nagyon, de nem a személyes okok miatt, hanem azért, mert tényleg ő most egy veszélyes játékosot.
Egyetértek. Illetve hát ezzel szerintem egy játékos nem foglalkozik, még akkor sem foglalkozna, hogyha sok olyan játékos lenne a Fradi keretében, aki vele együtt játszott, ugye a kettő Vandi Buzdénes és Botka Endre, egyikük ráadásul egy kapus, nyilván azzal tud a legtöbbet tenni, hogyha minden lövését megfogja, de egyébként a Dibusznak és a Botkának is üzent annyiba, hogy szeretne ugye majd túljárni az eszükön, de tehát a vezetők nem lépnek pályára, a játékosok meg ezzel nem foglalkoznak, meg nem is kell, hogy foglalkozzanak szerintem.
Na jó, hogyha ugye a kereteket meg a játékosokat mérlegre tettük, akkor azért az edzőkről is illik beszélni. Ilyen szempontból Stankovics vagy Franken?
Hú, nagyon, vagy lehet, hogy nem nagyon, de egy kicsit hasonló stílusban játszik egyébként a két csapat. Tehát, hogy hasonlóak az alapelvek, a felállás is elég hasonló szokott lenni. És hát eredményességben Stankovicsnak azért még lehet, hogy bizonyítania kell, ugye Ferencvárosnál még nem régóta van, most ugyan egész jók az eredmények, de szerintem neki még bizonyítania kell, még Franken pedig azért Henkben már bizonyított ezzel a tavalyi ezüstérem, és előtte ugye azért gyengélkedett a Henk, volt egy-két gyengébb évük, és ez az ezüstérem, ez most már jól jött, úgyhogy hát ha a jelenlegi állomáshelyüket nézzük, akkor lehet, hogy Franken még beágyazottabb edző a jelenlegi közegben, mint Stankovics, de hát ő neki meg ugye van topligás tapasztalata, és bár nem a legfényesebb, úgyhogy pillanatnyilag lehet, hogy Frankent egy picit előrébb teszem.
Egy picit, hogyha távolodunk konkrétan a meccstől. Laci, te hogy látod, hogy ez a szűk két hónap, ugye szeptember elején nevezték ki Stankovicsot a Ferencváros kispadjára, ez milyen pluszt hozott, vagy mit tudott ő ezen a Fradin tekerni, csavarni, hogy még veszélyesebb, még pontosabb gépezetté váljon?
Elsősorban én is inkább egy nyilatkozatból indulnék ki. Valamennyire láttuk már a Stankovicsnak azt, hogy mit szeretne játszani a Fradival, de azt biztosan elmondták pontosan, hogy a Hegedűs Henrik a Fradinak a viszonylag frissen kinevezett adatelemzője nyilatkozta azt, hogy mi is az a játék, amit Stankovics nagyon szeretett játszani a Zvezdánál. Nyilván a Sampdoria az egy kicsit más kérdés volt, ott egy tök utolsó csapatot nem tudott bent tartani, de nem is nagyon tudta szerintem azt a stílust játszani, amit ő szeretett volna, és azt tudjuk, hogy mit szeretne játszani ő a csapatával. Ugye kevés hosszú labdára próbál ő operálni, nagyon gyorsan szeretné megszerezni mindig a labdát az ellenféltől. Amit említettél, azt ki lehet emelni talán, hogy ezeket a szabad területekre való odafigyelés nagyon fontos mind a két edzőnek, pont a Gengnél a Mehelen elleni bajnoki után, pedig ugye 4-0-ás meccs volt, de ott emelte ki az edző, hogy arra nem nagyon figyeltek a szünet után, hogy nem sikerült talán annyira lezárni a területeket az ellenfél elől, és hogy nekik is ez a játékuk. A Fradinak is igazából, főleg az Európai vagy Európa Konferencia Ligában lehet ez a valamilyen szinten kontrajáték, még hogyha nem is klasszikusan úgy képzeljük el, hogy teljesen visszaáll védekezni a csapat, de hogy nagyon gyorsan tudnak támadást indítani. Ezt sem előrevágott labdákkal vagy hosszú labdákkal próbálják megtenni, hanem egy-két gyors passzal és direkt támadás befejezéssel. Úgyhogy elsősorban szerintem ez várható a Fraditól, vagy ezt szeretnék játszani, nagyon sok labda birtoklással. Ez az Európai Konferencia Ligában, ez talán kérdéses, hogy a Fradi mennyire tudja játszani ezt a labdabirtoklós játékot. Ugye Fiorentina ellen idegenben néztem a statisztikákat, ott azért kevesebbet volt náluk labda, talán ilyen 60-40 volt, míg a Genk Fiorentina elleni meccsén ilyen 50-50, nyilván ők hazai pályán játszottak, biztos, hogy ez is számít valamit. De lehet, hogy a Fradinak ezt nemzetközi szinten még egy picit tanulnia, vagy fejlesztenie kell, hogy jobban meg tudja tartani a labdákat. Úgyhogy elsősorban ez a terv, de én főleg a védelem kapcsán gyűjtöttem ki, hogy eddigi 6 Stankovics meccsen 5 különbözőképpen állt fel a védelem. Tehát, hogy még nem sikerült megtalálni, nyilván ebben sérülések is közrejátszottak, de mondjuk a hátsó alakzatban még biztos, hogy nem sikerült azt a 4-es megtalálni, amelyik mondjuk 20-ból 18 meccset biztos, hogy ugyanúgy játszik. És azért ez nemzetközi szinten is, meg alapvetően is szerintem elég fontos egy csapatnál.
Milyen meccsképre számítotok, készültök? Laci azért valamelyest már említette, hogy a nemzetközi porondon kevésbé tud labdabirtoklásból domináns lenni a Fradi, ellenben a Genknek is talán jól áll a labdabirtoklás.
Annyira nem ragaszkodnak egyébként a labdához, de inkább a gyors támadásokra áll be Vranken is. Tudnak játszani labdával, de hogy nem az a jellemző, hogy nagyon megjáratnák a labdát és magukra húznák az ellenfelet, hanem igen, szeretnek ők is elég direkten ilyen vertikális, elég gyors vertikális játékkal oda kerülni a kapu elé, de ha nem megy, vannak arra is módszereik, vannak játékaik, de nem húzzák olyan nagyon sokáig, tehát nem egy tipikus a labdatartó csapatra kell gondolnunk. Lehet, hogy most egy kicsit többet fogják birtokolni az hazai pályán a labdát, és akkor pedig egyébként leginkább arra lehet számítani, hogy a szélekre játsszák ki, ugye tényleg az az erősségük, hogy a széleken, ahogy már említettük, a felfutó szélső hátvédek csatlakoznak a eleve szélsőkhöz, hogy ők is egy ilyen 4-2-3-1-szerű alapfelállásban szoktak játszani, illetve abból alakul át a játékhelyzettől függően, hogy hol helyezkednek a játékosok, és akkor a szélső hátvédekhez, illetve a szélsőkhöz még csatlakozik El Khanous, akit említettünk, aki ilyen elég szabad szerepkörben van, ő középről indul, de kimegy a szélekre, és akkor így túltöltik valamelyik oldalt, hogy próbálnak olyan szituációkat kialakítani, hol aztán belőhetik akár középre is. És ez egy veszélyes fegyverük egyébként, ezek a beadások nagyon sok góljukat abból érték el. Van egy nagyon magas centerük, egy nigériai Tolo Arokodare, akire felszokták hívelni ezeket a labdákat, akár egyébként egy kicsit hátulról is, és akkor ő nem is feltétlen első szándékból kapura, de hogy ott a környékén lévőknek lefelé labdát, illetve van egy középpályások is, aki nagyon jó a fejpárbajokban, ő is felszokott húzódni ezekre a beadásokra, úgyhogy ezekben alakítanak ki helyzeteket, és erre biztos, hogy figyelnie kell majd a Fradinak, hogy a szélről belőtt labdákra nagyon. Vannak ilyen sémáik is, hogy nem feltétlenül tényleg első szándékból a kapura, hanem ilyen akár több passzal, több fejelt labdával alakítanak ki helyzeteket. Abban veszélyesek lehetnek. De ezeket sem tényleg nem húzzák sokáig, de én nem hiszem, hogy ilyen 60% fölötti labda birtoklásra kéne számítanunk, vagy ha igen, akkor az már nem az ő meccstervük, azt hiszem. Nem, akkor valami úgy történik, ahogy ők nem szeretnék.
Laci, te hogy látod a Fradinak, mi lehet a legnagyobb fegyvere? Ugye Varga Barna kieséséről beszéltünk. Neki az NB1-ben nagyon jó idénye van, de azért a válogatottban és a nemzetközi kupaporondon sem lehetett rá panaszkodni. Két héttel ezelőtt néztem a statisztikáit, akkor ilyen 65-70 percenként játékpercre jutott egy gólja. Belőtte a helyzetei majdnem harmadát, mind a kettő kiemelkedő mutató a csatárok között. Létezik, hogy megéltük azt a pillanatot, szerintem elég hosszú idő után, amikor nem csak a kapus poszton van a Ferencvárosnak egy olyan magyar játékosa, aki szinte nélkülözhetetlen, vagy ez azért túlzás?
Abszolút nélkülözhetetlen szerintem. Abból a szempontból a Fradinak nyilván jó helyzetben van a csapat, hogy van egy eléggé hasonló, még nem is teljesen hasonló csatára, ugye Alexander Pešić személyében. Ő szempontjából azzal szerintem a kérdéses, hogy ő a nagy eset elleni magyar kupa találkozót leszámítva még egy meccset sem játszott végig a Fradiban, tehát elég régen volt 90 perce, és most nehéz lesz azért változtatni. Ugye klasszikus másik csatára a Fradinak már nincsen, nagyjából a Varga Barnabással és a Pešićsel itt véget ért. Nyilván lehet ott játszatni a kislisztest, Ovusut is, de ez biztos fontos lesz, hogy a Varga Barnát mennyire tudják majd pótolni. Viszont Pešić formája is jó, ugye Diós Győr ellen beállt és gólt szerzett, a Csukaricski ellen szintén csereként beállt és gólt szerzett. Úgy tűnik, hogy jó formában van. Ugye nagyon rosszul indult a Fradis karrierje, mert az első edzőmeccsen nagyjából 20 perc után megsérült, hónapokig nem játszott. Most már eltelt azért annyi idő, hogy szerintem ő képes lehet pótolni a Varga Barnát. A másik kérdés az a védelem lesz, hogy az mennyire tud felállni. A Fradi szerintem tud hasonlóan játszani, mint a Fiorentina ellen, tehát egy biztos védelemmel, hogyha bírják majd erővel is ugye a meccs végéig, és azokkal a kontrákkal, gyors támadásokkal, amikkel nem csak azt a két gólt szerezték Firenzében, hanem egyébként volt felső lécük, zicserük, és tényleg lőhetek volna kettő helyett akár 4-5 gólt is. A védelem lesz a kérdés, főleg azért, mert Stankovic azt a Wingót építette be szinte védelembe, aki előtte egyáltalán nem játszott, teljes mértékben nem számítottak rá. Ugye érdekes, hogy Stankovic mondta is az egyik sajtótájékoztatón, hogy egy órája volt dönteni, hogy leadja az Európa Konferencia Liga keretet. Valószínűleg nyilván, hát azt tudta, hogy jó eséllyel ki fogják nevezni. Biztos megkérdeztem majd, hogy milyen irányba érdemes építeni ezt a keretet, de ugye Wingó ebben nem került be, tehát hogy biztosan nem játszhat. Az Abena most megsérült, a Diós Győrrel le kellett cserélni. Valószínűleg megint egy olyan védő négyessel fog felállni a Fradi, amelyikkel nem nagyon, de az biztos, hogy nem játszottak így sokat. Úgyhogy azt mennyire tudja majd összerakni Stankovic, az egy kérdéses, illetve még egy fél szóval a pontrugások, ami picit talán triviálisnak hangzik, milyen nagy szerepük van a pontrugásoknak, de ugye a Fiorentina Genk minden 4 gól pontrugásból született, a Fradi Fiorentinán a gólok fele 2 pontrugásból született, a Fradi az elején a Stankovic érkezésével nagyon jó volt a pontrugásokban, mind a két csapat, hogyha óvatos is ez a párharc előtt, akkor meg főként erre talán bazírozhat, hogy ezzel eldöntheti a meccset, mert tényleg nagyon, nagyon abba az irányba látszik, hogy, hogy ez egy döntő faktor lehet.
Igen, egyébként a Henk 7 gólt rúgott már a szezonban pontrugásból, nem közvetlen feltétlen befejezve egy beívelést, hanem az azután kialakuló szituációkból, úgyhogy itt biztos nagyon kell figyelni mindkét csapatnak majd ezekre a helyzetekre.
Ha már Varga Barnánál tartunk, van-e bármiben fentes információd arról, hogy ez a lovagló izom húzódás probléma, amit Stankovic lényegében a túlhajtottság, a fáradtság számlájára írt föl, Ez mennyire vészes, mennyire súlyos, mert hát nekünk a magyar labdarúgó válogatott szempontjából azt hiszem legalább olyan fontos ő per pillanat, mint a Ferencvárosnak, hanem még fontosabb.
Arról, hogy ez mennyire súlyos, arról benfettes információm nincs, illetve lehet, hogy még a pontos diagnózis, nem tudom, hogy tudják-e már egyáltalán a Fradinál. Az biztos, hogy Varga Barna nem edzett a legutóbbi találkozó óta, tehát igazából esély sem volt a játékára, hogy a Stankovics a sajtótájékoztató, meccs utáni sajtótájékoztatón nyilatkozta, hogy ő reméli, hogy ez egy kisebb sérülés. Az biztos, hogy ezzel könnyített edzéseket sem tudott végezni. Nyilván, hogyha minimális esély lenne a játékára, akkor ugye el is utazott volna, ebből is olvashatjuk szerintem azokat a jeleket, hogy még ha nem is biztos, hogy ez egy komoly sérülés, de nyilván arra se volt esély, hogy mondjuk 5-10 percre beállítsák, összedrótozzák valahogy a Genknél, ahogy lehetett olvasni a belga sajtót, mindenkit összedrótoztak erre a találkozóra, tehát nincs is sérültjük, hogyha minden igaz. A Fradinál már csak ez az összedrótozás sem sikerült, pedig ugye ez egy, ha nem is sorsdöntő, de ez egy nagyon fontos mérkőzés. Úgyhogy az jó kérdés, hogy mennyit fog majd kihagyni. Biztos, hogy ez nem egy ilyen párnapos sérülés volt, mert akkor már talán azért finoman mozgott volna a pályán, és én úgy tudom, hogy erről sem volt szó, tehát nem is tudott edzeni még ezt a könnyített munkát sem talán, de a csapattal biztosan nem.
Hát akkor marad az, hogy a magyar válogatott szempontjából reménykedünk, hogy ez nem egy 3 hét vagy annál is tovább tartó sérülés és felépülés lesz, mert akkor hiába örülünk, hogy állítólag Vili Orbán már nagyon közel van a védelemben a visszatéréshez, azért az egy szem 90 perces csatárját, hogyha elveszti Marco Rossi. Szófiában reméljük, hogy nem okoz problémát, de aztán ne adja Isten, hogy Montenegróval nekünk még valódi tétmeccsünk legyen 19-én, na de majd ezt is meglátjuk, meg majd alaposan kibeszéljük egy másik Sportcast epizódban. Ha minél nagyobb a tempó, az szerintetek melyik félnek kedvez? Kérdezem ezt azért amiatt is, mert egy Firenzében nekem az volt a meccset nézve az érzésem, hogy úgy kezdett egyre dominánsabbá válni a vége felé a Fiorentina, persze hátrányban volt, tehát mennie kellett, de minthogyha a második fél időre azért kijött volna az a különbség, hogy a Fradi sokszor félgőzzel is az NB1-ben a leggyorsabban játszó, legszebben, leghatékonyabban játszó csapat tud lenni, és közben valószínűleg az olasz bajnokságban meg azért a Fiorentinát jobb, nagyobb tempóra tudják általában kényszeríteni, még akkor is, hogyha nem az olasz bajnokság a leggyorsabban játszó topliga. Vajon ez a Genkkel szemben meg lehet-e ez a lépés hátrány, hogy az utolsó 5-10 perc az talán már oxigénben a belgák felé?
Hát nagyon egyszerűen nézve, ugye hogyha két bajnokságot megnézzük, hogy honnan jönnek a csapatok, akkor általában mindig az erősebb, vagy sokkal, talán a belga azért sokkal erősebb bajnokságból érkező együttesnek hajtja a malmára a vizet az, hogyha tempósabb a meccs, és inkább mindig talán a gyengébb bajnokságból érkező próbálhatja meg lassítani, nem is a teljes meccset, hanem bizonyos játékosok, akik nagyon játékintelligensek, régen a Gerazolira meg a Hajnal Tomira mondták ezt, hogy ők mindig nagyon pontosan észrevették a meccsképből, hogy melyik az az 5-10 perc, amikor le kell lassítani egy picit az ellenfelet, különböző taktikai húzásokkal, vagy akár csak labdatartással, hogyha ez sikerül. Úgyhogy ha csak ennyit nézünk, akkor valószínűleg ez a Genk számára jobb, meg a Fiorentina meccsen is ezt láthattuk. Úgyhogy ez ebből a szempontból talán így egy egyértelműbb kérdés.
Igen, én is azt érzem, hogy lehet, hogy ha minden csapat 100%-ra hajtja magát, akkor a végén több szufla maradhat a belgákban, ők ehhez jobban hozzá vannak szokva, és tényleg cserékkel is elég jól el vannak látva, mármint hogy cserekként nagy lendületet adó játékosokkal van a kispadjukon is sok olyan fiatal, aki képes kreatív megmozdulásokra. Említettem már Bonsu Bát, én szerintem ő most csak csere lesz, de például, hogyha ő beáll a második felidőben, akkor azért okozhat kellemetlen másodperceket, ő tényleg elég kiszámíthatatlan a mozgása, a cselei. Úgyhogy a hajrában még tud a Henk rá tenni egy lapáttal, de hát nagyon fontos lesz már az is, hogy érünk oda a mérkőzésen, hogy milyen állással.
Nyilván ezt majd látja a csapat is, ahogy a meccs az hogy alakul, lehet, hogy ez egy olyan egy gólus meccs lesz, amit akár a Fradi tud eldönteni a hajrában. Én sem zárnám ki, mert a Csukaricski ellen nyilván ez egy más szintű csapat, de ott például hátrányból sikerült fordítani az együttesnek, és ez látható volt, NB1-es meccsekből tudunk kiindulni főként, hogy ha hátrányba került a Fradi, akkor sem esett kétségbe. Most már tényleg van egy olyan nagyon komoly nemzetközi tapasztalat a Fradi mögött, hogy olyan nagyon nagy meglepetés talán nem érheti, nem is verték agyon soha a csapatot, talán az Zvezda elleni 4-1 volt az egyetlen olyan meccs csoportkörben, amikor úgy nagyon belefutott a késbe a csapat. Szerintem most már tudnak mindenkivel, a legjobb csapatokkal is egy kiki meccset játszani, bár a belga bajnokságot nem én ismerem jobban, de igen, egyébként a Cuci Mátyás mesélte, aki ugye a Stork segítőjeként volt a belga bajnokságban, hogy milyen brutális iram van ott egyébként, akár a kis csapatoktól is, és hogy milyen játékosokat igazolnak, és hogy messze az volt a legaktívabb bajnokság ebből a szempontból, ahol ő dolgozott, pedig dolgozott ő is már több külföldi bajnokságban. Ennek ellenére azt mondom, hogy nem szabad azt mondani, hogy amikor Fradi nem döntheti el ezt a végén ezt a meccset. Az más kérdés tényleg, hogy itt a sérülések miatt a cserékkel mennyire tud majd belenyúlni, és mennyire tudnak a padról olyan játékost hozni, aki döntő lehet, mert ez lehet, hogy a Genknél talán több olyan játékos van, aki meg tudja változtatni a játéknak a menetét.
Igen, meg azért azt is tudni kell, hogy a Henknek erős a védelme, de hát az erősségeik közé tartozik. Második legkevesebb gólt kapták a bajnokságban, és a mindenféle egyéb statisztikai mutatók alapján is a védelmük a második legjobb a belga bajnokságban. És van egy nagyon fontos játékosuk, ráadásul Mark McKenzie, egy amerikai válogatott hátvédjük, aki 3 meccset volt kénytelen kihagyni egy kisebb sérülése miatt egyszer, és a 10 bekapott gólból 7-et akkor kaptak azon a 3 meccsen, és ő most játszhat, de hát, hogy ez most megint egy nagyon masszív védelem lesz ott hátul, hiába futnak fel a szélsővédők, meg vannak ugye a sémák, hogy hogyan kell egy visszahúzódó középpályásról és a középhátvédeknek leosztani a területeket, úgyhogy általában ezt meg tudják oldani, de hát nem verhetetlenek, azért ezt láttuk, igen, kaptak gólokat a kupában és a bajnokságban is, meg lehet kontrázni őket, vagy akár felépített akcióból is meg lehet találni a részt.
Laci, István, köszönöm, hogy jöttetek. Egy kicsit közelebb hozhattuk a Genket, mert azt hiszem, hogy ők azért sokszor az átlag magyar futballfogyasztó számára is talán radar alatt vannak, és akkor így fókuszban ezzel a mérkőzéssel kívánok mindenkinek kellemes meccsnézést. Nektek pedig még egyszer köszönöm, hogy jöttetek.
Köszönöm. Köszönjük.
Ez volt a Sportcast erre a hétre. Tartsatok velünk legközelebb is.
A műsor a Béton partnere.